Autója a mi szenvedélyünk.
Reklámot hallottak. Ütközünk. A Kossuth Rádió vita műsora.
Az elmúlt hónapok egyik legpusztítóbb éjszakáján van túl az ukrán főváros. Oroszország masszív rakéta és drón hullámot zúdított Kijevre, amelyben legalább 5-en meghaltak. Az áldozatok között van egy 12 éves gyerek is. Odesszában és Dnipróban lakóházak dőltek romba, a támadásoknak pedig tucatnyi halálos áldozata van. Közben az ukránok is támadták Oroszországot. A Fekete-tenger partján egy 5 és egy 14 éves gyerek is meghalt a drón támadásokban. Eközben Zelenszky egy berlini sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a jogszerűtlenül külföldön tartózkodó 6 köteles korú férfiak hazatérése a méltányosság és a jogérvényesítésének kérdése. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját, vele beszéljük át a témát.
Jó napot kívánok!
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én is, én Dávid Edit vagyok. Hát az elmúlt 24 órában az orosz hadsereg két hullámban 44 különböző típusú rakétával, valamint több mint 650 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. Ugye egyre többet szólnak arról a hírek, hogy a csapásoknak civil áldozatuk is van. És pláne akkor szorul össze az ember gyomra, amikor arról hallunk, hogy ezek között ott vannak a gyerekek is. Mi az, ami jelenleg Ukrajnában a harc téren folyik, hiszen az elmúlt időszakban azért erről vajmi keveset beszéltünk?
A harc téren a helyzet nem sokat változott. Folyamatosan egymásnak feszül a két fél, és a több mint 1000 kilométer hosszúságú frontvonalon ugye több helyen is felfellángolnak a harcok, de valójában komoly előretörést egyik fél sem tudott elérni. A harcoknak a súlypontja, ahogy a katonai nyelven szokták mondani, továbbra is a Donbaszban, és azon belül is Donyeck megyében van. Ugye Donyeck megyének a nyugati határsávja tulajdonképpen még ukrán kézen van. Ez egy nem túl nagy terület, ám annál fontosabb stratégiailag, mert ott található 3-4 úgynevezett erődváros. És ezeket az erődvárosokat az ukrán hadsereg nagyon fontosnak tartja megtartani. Most ugye egy zárójelbe hadd tegyem hozzá, hogy a háborúzás, a drónok és egyéb okok miatt megváltozott, és most már egyébként nagy üres mezőket legalább olyan jól lehet tartani, mint városokat, mert városokban még csak el lehet bújni a drónok elől, bár nem könnyen, de aztán a nagy üres mezőkön meg végképp nem lehet elbújni a drónok elől, ezért aztán egyre mélyülő távolságban úgynevezett gyilkos mezők alakulnak ki, amik, tudom én, 30 kilométer mélyek, mondjuk, és azon, hogyha az ellenség mozog, akkor azt már nagyon-nagyon messziről látni lehet, drónok oda repülnek, megsemmisítik. Itt most némi változást hoz az évszak változása egyébként, mert ugye, ahogy a nézők kinéznek az ablakon, látják, hogy a fák egyre inkább lombkoronába öltöznek, ugye Ukrajnában is ugyanez a helyzet, ami azt jelenti, hogy az ilyen erdősávok, vagy erdők maguk, azok a téli állapothoz képest, amikor ugye alul hó, fölül meg nincs levél, és az egész átlátszó, fölülről nézve, ugye a drónok szempontjából nézve, most egyre inkább fölülről lombkoronával vannak fedve, és jobban lehet rejtőzködni, és így mozogni a területen, anélkül, hogy a drónok olyan könnyen felfedeznék a katonákat. De nagyjából ez most a helyzet a frontvonalon.
Ugye itt nagyon sokszor mondjuk úgy, hogy a drónok harcáról beszélünk, de soha ne felejtsük el, hogy ebben a harcokban és ezek mögött élő hús emberek vannak. És nagyon régóta beszélünk már arról, és a kényszersorozások is ezt vetítik előre, hogy az élő ember utánpótlásban gondokkal küzd Ukrajna. Olyannyira, hogyha megnézzük, hogy a fronton mi történik, akkor az ukrán nemzeti gárda záró egységei nem engedik visszavonulni a fronton harcoló alakulatokat. Tehát a hadvezetés minden áron tartani akarja az állásokat, még akkor is, hogyha a csapatok kimerültek és utánpótlási gondokkal küzdenek. Hogy kell ezt elképzelnünk? Ugye szerencsére nem éltünk meg egyetlen egy ilyen helyzetet se. Itt most beszéltünk drónokról, mezőkről, fákról, az ukrán emberek, és vegyük hozzá a másik oldalon az orosz embereket is. Valóban kint vannak terepen, és minden nap arról lehet beszámolni, hogy össze kell, hogy szedjék a sebesülteket, össze kell, hogy szedjék a halottakat.
Ez pontosan így van. Az, hogy egyébként záró alakulatok vannak, ez egy nagyon-nagyon régóta használt, alapvetően szovjet hozzáállás. Ugye annak idején a második világháborúban NKVD alakulatok zárták a sort, akik gyakorlatilag a saját katonáikat halomra lőtték, hogyha azok megfordultak és megpróbáltak elmenekülni a hadszíntérről. Most is, ha nem is lövik őket halomra, de visszafordítják őket. És mindez persze arra vezethető vissza, hogy Ukrajnát ugyan lehet támogatni, anyagilag lehet támogatni, fegyverrel, sok minden módon lehet támogatni, de katonával igazán nem lehet támogatni őket, mert hogyha nagy mennyiségű saját hadsereghez tartozó katonával támogatnák őket, akkor ez egyben a hadba lépést is jelenteni azon ország számára, amelyik ezt megtesz. De ilyen módon nem tudják támogatni. Ugye ebből következően nem csoda, hogy Zelenszky elnök Németországban arról tárgyalt, hogy hogyan lehetne, elnézést a kifejezésért, visszazsuppolni a Németországban tartózkodó ukrán menekülteket. Csak hogy. Itt azért két dologra felhívnám a figyelmet. Először is abból a Németországból, ahol a Willkommenskultur jegyében távoli vidékekről, mondjuk a Közel-Keletről, Szíriából, vagy Észak-Afrika, vagy bárhonnan máshonnan, az ott zajló háborús, vagy háború alatti konfliktusokra hivatkozva migránsokat fogadtak be, akik valójában egyébként inkább gazdasági menekültek voltak, de a háborúkra, meg a konfliktusokra hivatkozva befogadták őket. Ha azokat nem küldik vissza, akkor egy teljesen nyilvánvalóan háborúban álló országba ugyan hogy is lehetne visszaküldeni azokat a fiatalokat, akik pillanatok alatt a fronton találnák magukat. Ez az egyik probléma. A másik pedig, hogy ugye nagyon sok fiatal, életerős, munkaereje teljében levő ukrán hagyta el Ukrajnát. Ugye jellemzően nem a nyugdíjasok hagyják ott Ukrajnát, hanem a fiatalok. Ők egy olyan Nyugat-Európában, de nem csak Nyugat-Európában, Közép-Európában is, ugye Lengyelországban is, Csehországban is, más országokban is, amelyek szinte kivétel nélkül munkaerő hiánnyal találják magukat szembe. Ezek az ukrán fiatalok pedig jellemzően jól képzettek. Ők ugye szemben a Közel-Keletről érkezett migránsokkal, akik nem nagyon hajlandók dolgozni, ők nagyon is hajlandók dolgozni, ezért a munkaerő piacon hiányoznának, hogyha haza küldenék őket. Ugye már csak ezért is nagyon sokan fognak óckodni attól, hogy hazaküldjék ezeket a menekülteket. Úgyhogy én nem gondolom, hogy itt nagy számban hazaküldenének. És még egy dolgot hagyj tegyek hozzá a dologhoz. Abban az esetben, hogy ha Ukrajna békét kötne Oroszországgal, és véget érne a háborús állapot, és feloldanák a határzárat, abban az esetben valószínűleg nem az történne, hogy a már elmenekültek nagy számban visszatelepülnének Ukrajnába, hanem ennek pont az ellentéte. Valószínűleg az történne, hogy aki eddig nem lépett le, az is nagy számban elhagyná az országot, mert soha nem lehetnek biztosak benne, hogy mikor van újra, vagy mikor lesz újra ilyen lehetőségük. Nem lehetnek biztosak benne, hogy nem kezdődik-e újra a háború, és lesz-e még módjuk arra, hogy elmeneküljenek. Tehát inkább csökkenni fog majd, mint növekedni a lakosság szám egy ilyen helyzetben. Ha meg Ukrajnát az Európai Unióba is fölvennék, akkor meg aztán teljesen szabad az út, és már jogilag is teljesen tisztán bárhol vállalhatnának munkát.
Ugye Zelenszky úgy fogalmazott, hogy nagyon sokan vannak, akik jogsértő módon hagyták el az országot. Olyanokról is érkeztek hírek, akik szökés közben, pont miközben Ukrajnát hagyták el, haltak meg, fulladtak bele folyóba, de... azt mondja, hogy a fronton harcoló katonák viszont rotációra szorulnak, és akkor itt van előttünk az a másik kép, ahol az ukrán nemzeti gárda záróegységei pedig ott állnak, és arra kényszerítik a katonákat, hogy harcoljanak, és szerintem most a felelősséget minden hadrafogható állampolgárnak viselnie kell. Na miért hangozhatott el ez Zelenszky szájából Berlinben?
Ugye azért, nem, egyébként nem csak Berlin felé közvetítette ezt az üzenetet, Varsó felé is ugyanezt az üzenetet adja át Zelenszky, mert szeretné, hogyha ezek az országok visszaküldenék a hadköteles korú férfiakat. Ugye itt abszolút erről van szó. És egyébként az, hogy jogellenesen hagyta el az országot, vagy nem jogellenesen, az a helyzet, hogy nyilván vannak, akiknek jogellenesen kellett elhagyniuk az országot, mert olyan életkori kategóriába tartoztak, akikre vonatkozik a hadkötelezettség, vagy a hadbavonulásnak a kötelezettsége. És ezek az emberek, ezek nyilván a mindenféle hegyi hágókon hagyták el Ukrajnát, mondjuk Románia felé, vagy folyókat úsztak át, például Magyarország felé, vagy más országok felé. Persze itt különféle veszélyekkel szembesülnek. De ezeknek a létszáma sokkal alacsonyabb, mint azoké, akik jogszerűen hagyták el. Tehát például vagy fölötte, vagy alatta voltak a katonakötelezettségnek, amit egyébként a háború során már változtattak. Tehát ugye olyanokra is kiterjed most már, akikre korábban nem terjed ki, és amikor elmenekültek, akkor még nem terjed ki rájuk, de most már kiterjedne rájuk.
Talán megnyugtató itt az lehet, hogyha a migráció kapcsán is az Unióban a kitoloncolási vagy visszatoloncolási adatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy ebben jelentős az elmaradás, tehát csak bízni lehet abban, hogy itt a szomszédságunkba, dúló háborúba nem fognak visszatoloncolni az ukrán frontra, meghalni olyanokat, akik jogszerűtlenül hagyták el az országot, de ha már emberhiány. És annyit beszéltünk már a kényszersorozásokról, magyar állampolgárok is vesztették életüket ebben. De most egy újabb jelenség van kibontakozóban, hogy azt látjuk, hogy egy apán torolják meg azt a kényszersorozók, hogy a fia elmenekült, elbújtatták, és nem sikerült a frontra kivinni. Egy olyan apán, aki már egyáltalán nem hadköteles. Sőt, hogyha megnézzük az ukrán rendőrségi beszámolókat, azt látjuk, hogy a háború kezdete óta folyamatosan nő az, hogy mennyi támadást regisztrálnak a toborzó központok ellen. Tehát olyan, mintha az ukrán nép is kezdene nagyon belefáradni ebbe a háborúba, és óriási a belső feszültség.
Ugye ez így van. És azt kell mondjam, hogy ez tulajdonképpen természetes. Tehát hogyha az ember elemzi a háborúknak a történetét, ez nem egyedülálló. A háborúk mindig úgy kezdődnek, hogy a felek rendkívül lelkesek. Mindenki bízik a gyors győzelemben. Aztán ez általában, ugye vagy eljön, vagy nem jön el, van olyan háború, amelyik gyorsan véget ér, de ha nem jön el, akkor egy darabig magasan lehet tartani ezt a morált, de aztán a morál fokozatosan csökkenni szokott. Ugye ez a háború már egy kicsit több, mint 4 éve tart. Összehasonlításul azt mondanám, hogy az első világháború is kicsit tovább tartott, mint 4 évet. Tehát körülbelül ugyanott tart a két háború. És az a háború is úgy ért véget, nem fronton történő áttörésekkel ért véget, hanem a hátország kifáradásával ért véget, és a kvázi az állam összeomlásával. Most ennek még közvetlen jelei nincsenek. Tehát nehogy félreértsék a hallgatók, nem azt akarom mondani, hogy itt közvetlen jelek utalnak arra, hogy akár Ukrajna, akár Oroszország a nagyon közeli jövőben belülről összeomlana. De a fáradtságnak határozottan mutatkoznak a jelei. Úgy a hátországban levő egyébként nem katonaköteles, mondjuk nőkön, vagy időseken tapasztalható ez, mind a katona korúakon, akik közül sok százezren, ugye erre csak tippek vannak, adott esetben több mint egy millióan, 4 év óta rejtőzködnek a saját lakásukba, vagy pincéken, vagy padlásaikon, hogy nehogy véletlenül megtalálják őket, ugye a TCK-nak a toborzó, úgynevezett toborzó, vagy összeszedő emberei, és amikor ilyenek történnek látványosan mondjuk az utcán, akkor egyre többször fordul elő az, hogy a rokonság, vagy a környék, az a civilek rátámadnak az ilyen toborzó tisztekre.
Az, hogy azzal indítottuk, hogy az elmúlt hónapok egyik legpusztítóbb éjszakáján van túl az ukrán főváros, ez minek tudható be? Mit látunk egyáltalán az orosz támadások kapcsán jelen pillanatban?
Ugye az orosz támadásoknak, vagy a háttér, a hátország támadásának általában kettős célja szokott lenni. Az egyik a védekezés szempontjából fontos infrastruktúrának a rombolása, például amikor arról hallunk, hogy mondjuk Odesszát támadják, ott általában a kikötőt szokták támadni, amin keresztül ugye kulcsfontosságú nyersanyagok, illetve egyéb termékek jutnak el Ukrajnába. A másik része persze civil célpontok elleni támadás. Itt is van olyan, ami nyilván a morál megtörését célozza. Ez egyébként nem olyan könnyű, mert ugye ezeket a támadásokat a légvédelem már előre jelzi, általában le tudnak menni óvóhelyekre, és akkor különösen drónokkal végrehajtott támadás esetén, ugye a drónokon sokkal kisebb a robbanófej, ezért az a légoltalmi pincében elrejtőzködőkre nem igazán veszélyes, nyilván az otthonaikat megsemmisíti, de maguk, ha ők lent vannak a légoltalmi pincében, akkor őrájuk nem veszélyes. Azok szoktak általában ebben meghalni, akik vagy egyáltalán nem mentek le, vagy pedig még nem értek oda, tehát ilyenek előfordulnak, illetve azt is azért látni kell, hogy bizony Ukrajnában egy csomó kicsi hadiiparnak termelő üzemet, az konkrétan szándékosan a civil infrastruktúra, vagy a civil házak közé, vagy a házakban, vagy adott esetben lakásokban termelnek mondjuk drónokhoz kulcsfontosságú alkatrészeket, és akkor, amikor ezeket támadják, akkor nyilván sérül a környékén levő infrastruktúra is.
Hát most a súlyos támadásokat követően a hivatalos Telegram csatornáján üzent a nyugati szövetségeseinek Zelenszkij, hogy Kijev nemzetközi partnerei még nem teljesítették az ukrán légvédelem megerősítését célzó számos kötelezettségvállalást. Ugye beszélt az orosz szankciókról is, hogy továbbra is fent kell tartani, és Oroszországot rá kell arra kényszeríteni a szankciók által is, hogy abba hagyja ezt a háborút. De mik azok a kötelezettségvállalások, amire most Zelenszkij a nyugati szövetségesektől vár?
Hát ugye nemzetközi jogi értelemben, mint amilyen mondjuk a NATO-nak az alapszerződése, a washingtoni szerződés, a nyugatnak nincsen kötelezettsége arra, hogy Ukrajnát megsegítse. Zelenszky azokat a vállalásokat, amiket önkéntes alapon egyébként európai országok, akár pénzügyi szállítások, akár fegyverek szállítására tesznek, ezeket hívja ő kötelezettségvállalásnak. Ezen vastagon el lehetne vitatkozni, hogy ez vajon kötelezettségvállalás-e, vagy pedig segítségnyújtás. Mindenesetre ugye régóta Zelenszkynek az a stílusa, már a háború kezdete óta, hogy ezzel a fajta, hát meg lehetősen agresszív retorikával morálisan kényszeríti a jellemzően nyugat-európai azokat, akiket lehet jellemzően nyugat-európai államokat. Ugye próbálkozott ő a Trump elnöknél is ezzel a mentalitással, de hát Trumpról lepattan az ilyen. Úgyhogy nyilván amire utal, az az, hogy különféle felajánlás nagyon komoly mennyiségű légelhárító rakétát, ugye elsősorban itt a legtöbbször a Patriot rakétákról szoktunk beszélni, de vannak más típusú rakéták is. Ezeknek a szállításában bízik. Na most az a helyzet, hogy ugye számára kellemetlen módon, vagy Ukrajna számára kellemetlen módon kitört egy másik háború is, ugye ez az iráni háború, ahol ugyanezekre a rakétákra legalább akkora légelhárító rakétákra legalább akkora szükség van, mégpedig több ország részéről is, ugye egyfelől Izrael részéről, másfelől az öböl menti arab államok, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emirátusok és a többi részéről is nagy szükség van ezekre a rakétákra, és ezért most Ukrajna kvázi hátrébb sorolódott.
Azért jó, hogy behozta Iránt, mert szerettem volna azt kérdezni, amit a Közel-Keleten látunk. Ugye itt arról beszélgettünk most, hogy attól függ, hogy meddig fog ez az állóháború, ez a népet örlő háború fönnmaradni, hogy a hátország meddig bírja segítségen. Hát nézzük meg Oroszországot. Oroszországnak ebben a harcban ki a hátországa?
Hát ugye alapvetően saját hátországa van, tehát ugye ha összehasonlítjuk minden tekintetben, Oroszország egy nagyobb, erősebb ország, mint Ukrajna. Népességet összehasonlítjuk, Oroszország 140 milliós ország, Ukrajna csúcs idejében 50 milliós ország volt, most legvalószínűbb, hogy csak 30 milliós. Tehát ugye a kettő között hatalmas a különbség, területileg, gazdaságilag, mindenféle tekintetben Oroszország nagyobb tartalékokkal rendelkezik, tehát egyfelől a saját tartalékaira támaszkodhat. Másfelől pedig alapvetően Kínára. Van még egy-két olyan, akivel kereskedik, és onnan való bevételből persze, tehát nagy bevételekre tesz szert, India és mások, de ezek közül messze a legfontosabb Kína. Ugye Ukrajna pedig a nyugatra támaszkodik, alapvetően az európai pénzre és az európai pénzből vásárolt amerikai fegyverekre. Most ez utóbbiból, az amerikai fegyverekből, most az iráni háború miatt, hogy úgy mondjam, egy kis dugulás történt, tehát nem tudnak olyan tempóban szállítani, mint korábban tudtak. A pénzügyi tekintetben pedig az európai gazdaságnak a most már hosszantartó lassulása és az európai pénzeknek az elfogyása az, amelyik hátráltató tényező lesz egyre inkább.
És ugye vegyük bele Európából azokat a szankciókat, amelyek szintén azt segítenék, hogy azzal támogassák Ukrajnát a fronton, hogy a szankciók révén gyengítik Oroszországot, ami egy jó logika lehetne akkor, ha már nem a 20. szankciós csomagot hoznánk, és nem azt látjuk, hogy Oroszország térdre kényszerült, és hogyha behozta Iránt, mennyire negligálja az a szankciókat, hogy a Közel-Keleten kialakult egy olyan helyzet, hogy Oroszország majdhogy nem egy nyertes harmadik félként képes az általa kitermelt kőolajat jóval drágábban értékesíteni.
Itt először a szankciókról magukról, itt két dolgot mondanék el. Az egyik, hogy a szankciók gyengébb hatásfokkal működtek, mint amire Európa vagy a Nyugat számított. Tehát kisebb károkat okoztak Oroszországnak, mint amire eredetileg a szándék megvolt. Ez az egyik hatás. A másik, hogy Európára viszont nagyobb hatással volt, mint amire gondoltak. Gyakorlatilag ugye a szankciókra ellenszankciók is jöttek, és gyakorlatilag mostanra Európa elvágta magát a világszinten olcsó orosz olajtól és gáztól, miközben ezt Oroszország korábban is kerülőutakon, diszkont áron, nyilván lenyomott áron, olyanoknak tudta eladni, akik egyébként Európa gazdasági versenytársai. Tehát ami történt, elnézést, durván fogok fogalmazni, de ami történt, hogy még korábban az olcsó orosz benzinkúton Európa tankolt, addig most a még olcsóbb orosz benzinkúton a gazdasági versenytársaink Kína és India tud tankolni, és mi pedig folyamatosan veszítünk a versenyképességünkből. És erre jött rá az iráni háború, amelyik ugye elzárta a Hormuzi szorost, amelyik elzárta körülbelül az olaj- és gázszállításoknak a 20-25%-át, ami abban a pillanatban megemelte az orosz olajnak az ázsióját, bizonyos szankciókat is feloldottak, pontosan emiatt ellenük, és az ára is megemelkedett, tehát többet is tud exportálni, és ráadásul drágábban.
Fél percünk maradt, de egy nagyon fontos kérdés fogalmazódott meg bennem önt hallgatva, mégpedig az az, hogy egy soha nem látott energiaválság indult el Európa felé. Hát ez hatással lehet a háború lezárására?
Mindenképpen. Hogy először az iráni háborút kell lezárni, és utána az amerikaiak rá fognak fordulni az orosz-ukrán háborúra, és azt is záros határidőn belül le kell zárni, különben nagyon súlyos energiaválság lesz Európában.
Az elmúlt hónapok egyik legpusztítóbb éjszakáján van túl az ukrán főváros. Zelenszkij pedig azt szeretné, hogy a külföldön tartózkodó 6 köteles korú ukrán férfiak térjenek haza a méltányosság és a jog érvényesítése mellett. Többek közt erről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Siklósi Péterrel. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlős Éva és Hajósi Bence kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mtva.hu.